Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Egymás után következnek a természeti csapások, még el sem felejtettük az olaszországi földrengés áldozatait és annak nyomorúságos résztvevőit, sújtottjait, már is itt a hurikán pusztítása és a sok áldozat és a sok nyomorba döntött ember. A bevezető imádságot ezekért az áldozatokért ajánljuk fel, különös tekintettel Haitire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy hete a szeplőtelen fogantatás dogmájának szövegével, illetve annak az ószövetségi alapjával, az ős evangéliummal foglalkoztunk. A dogma szövege hangsúlyozza, hogy Szűz Mária élete első pillanatától mentes volt az áteredő bűntől. Ezzel kimondja, hogy Ádám rossz örökségében Máriának soha és semmi része nem volt. Mindezt az ajándékot leendő fia, vagyis a megváltó érdemei miatt kapta, elővételezve. Vagyis Szűz Mária is megváltott ember, mégis olyan, akihez hozzá sem férhetett a bűn, tehát nem a bűnből kellett megváltani, hanem a bűntől lett megváltva, megóvva. Előre elrendelés szerint Isten kiemelte őt Ádám leszármazottjai, és így a bűn örököseinek sorából. Ezt tartalmazza az ószövetségi forrás, vagyis az ős evangélium. Az ellenségeskedés a sátán és az asszony között, amit az Úristen megígért, nem Évára, hanem Szűz Máriára vonatkozik. Az ellenségeskedés ugyanis megköveteli, hogy soha egyetlen pillanatra se legyen a gonosz fennhatósága alatt az, aki aztán végül is a legyőzését segíti elő. Csak így adhatott életet a tökéletesen bűntelennek, aki így aztán a nevünkben és helyettünk legyőzte a gonoszt. Tehát Máriának is bűntelennek kellett lennie, hogy aztán bűntelen fia és az Isten fia le tudja győzni a gonoszt. Ilyen módon tehát Isten ígéretéből következik, hogy sem a megváltó, sem akitől ő született, Szűz Mária, nem lehetett bármiféle kapcsolatban a bűnnel. Szűz Mária tehát igen fontos feladat, Szűz Máriának igen fontos feladatot szánt az Úristen a mi megváltásunk művében. Ma pedig az új szövetségi forrásról, és azért általában még egy-két szentírási idézetről szeretnék szólni. Nem kétséges, hogy az új szövetségi szentírásban a forrás Szent Lukács evangéliuma, és azon belül is az angyali üdvözlet. Ez a dogma másik gyökere, amivel az angyal köszöntötte Szűz Máriát, kegyelemmel teljes. Hát ez egyáltalán nem a szokásos zsidó köszöntés. A zsidó köszöntés a békesség nektek, a sálóm. Gondoljunk csak arra, maga az Úr Jézus is így köszöntötte az apostolokat föltámadása után. Békesség nektek, valahányszor belépett közéjük, így köszönt. De hát már előtte is ugyanezt a köszönést adta övének is az ajkára, amikor azt szétküldte az apostolokat tanítani az emberek közé, és akkor azt mondta, hogy amikor megérkeznek valahova, és belépnek egy házba, mondják azt, hogy békessége háznak. Ha a békesség embere lakik ott, akkor rája száll a békeiük, ha nem, akkor visszaszáll ők magukra ez a békesség. De akkor menjenek is tovább, mert a békétlenséggel nincs köze az evangéliumnak. Hát az angyal azonban nem így köszöntötte Szűz Máriát. Részben, mert égi követ, részben, mert rendkívüli dolgokat akar elmondani, és ez már benne foglaltatik abban a köszöntésben is, ahogyan Szűz Máriát üdvözli. Mondhatnánk, hogy ez egy testre szabott köszöntés, amely csak Szűz Máriát illeti meg. Nem véletlenül fűzi hozzá az angyal, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Ahol a kegyelem van, ott van maga az Úristen is. A Szent Szűz tehát már eleve olyan, hogy nem hiányzik belőle Isten kegyelme, és éppen ezért egészen különleges, rendkívüli kapcsolatban van Istennel. Hát mármint számunkra rendkívüli, mert hiszen eredetileg az Úristen ilyennek teremtette az embert, illetve a megteremtett embert, ezzel halmozta el, ezt a kegyelmet adta neki. Vagyis Ádám, a megteremtett Ádám föl lett emelve a megszentelő kegyelem által, és ilyen módon neki is dukált volna ez a köszöntés annak idején, a bűnbeesés előtt. Kegyelemmel teljes. Na tehát az Ádám szépen elveszítette ezt a kegyelmet, a szűzanya azonban nem. És mindez, ez a köszöntés, és az, hogy az Úr veled van, még az előtt, hogy édesanya lett volna, tehát még nem mondta meg az angyal, hogy miért jött, hogy ezt az üzenetet küldi, és ehhez kéri Szűz Mária beleegyezését, de már is megmondja, kegyelemmel teljes, és az Úr veled van. Na hát éppen ezért különleges kapcsolata van az Úristennel, és ez már az Istenanyaság valóságának a megelőzése, vagyis ahogyan mondtuk, öröktől fogva Isten előre rendelte az Istenanyaságra. Ezt előkészítette az Úristen azzal, hogy megóvta őt az áteredő bűntől, és utána már bátran mondhatta az angyal, bejelentvén, hogy fia fog születni, vagyis ő lesz a megváltó édesanyja. Teljesen rendkívüli ez a kapcsolat, és éppen a második isteni személlyel, vagyis ilyen nincs több a világon. Éppen ennek a megerősítése az angyal további szava is, áldottabb vagy te minden asszonynál. Hát, már csak azért is, manapság nyilván éppen a Szentírás szövege alapján azt szoktuk mondani, hogy az az édesanyja, aki gyermeket vár, áldott állapotban van. Hát Szűz Máriánál ez sokszorosan érvényesül. Gyermeket fog várni, áldott állapotba kerül, de áldottabb ezért minden asszonynál, mert az a gyermek az magának, az Istennek a fia, aki emberré lesz. Kétségtelen tehát, hogy az angyal szava olyan titkot fed föl, amit talán maga a szűzanya sem ismert tudatosan, hogy ő maga bűntelen, de viszont megélte. Különleges kapcsolatban van tehát az Istennel, és ennek éppen a kegyelem hiánytalansága az alapja. Hát ez az, amit mi ilyen módon nem tudunk megélni. Megkapjuk ugyan, vagy visszakapjuk ugyan az Úristen kegyelmét, de azért bennünk ott van mégiscsak a rontás, olyan módon, hogy az értelmünk elhomályosodott, akaratunk rosszra hajló lett, így aztán ezt az ajándékot újból meg újból el tudjuk vesztegetni. Nem kellene, persze, ez nem szükségszerű, de hát amilyen gyarlók vagyunk, és amilyen botlékonyak, bizony ez megtörténik. Még szerencse, hogy az Úristen irgalmából ez újból és újból visszaszerezhető. Tehát azzal, ahogyan Szűz Mária kegyelemmel teljes, senki nem vetekedhet az emberek közül. Mi ugyan megkapjuk az Isten kegyelmét, de nem mondható el rólunk, hogy kegyelemmel teljesek lennénk a feloldozás után és a oltári szentségvételekor. Thank you. mielőtt valaki telefonáló számon kérne, pontosítom, vagy inkább azt akarom mondani, hogy megmagyarázom, nehogy félreértsék az előző szavaimat. Mi magunk, amikor elvégezzük a szentgyónást, szentáldozáshoz járulunk, a magunk módján kegyelemmel teljesek vagyunk, nyilvánvaló. Tehát nem azt akarom mondani, hogy az Úristen nem bocsátott meg nekünk jól, vagy az Úr Jézus nem jól jött hozzánk. A magunk módján vagyunk kegyelemmel teljesek, de egyáltalán nem úgy, ahogy a szűzanya, akihez hozzá sem fért a bűn, és annak semmiféle következménye. Bennünk azért ott dolgozik, csak le tudjuk győzni mindazt a rosszat, amit a bűn hozott számunkra. Na, ilyen módon remélem, hogy teljesen tisztáztam a dolgot, nehogy félreértés legyen, mintha eretnekséget akarnék tanítani. Minden esetre köszönjük szépen a Mária Rádió segítőit, azokat, akik különféle módon, akár imádsággal, akár anyagi módon segítségünkre vannak. Részben, hogy megszólalhassunk, részben pedig, hogy amit mondunk, az a Szentlélektől fakadjon, és a Szentlélek által el is jusson a lelkekhez. Kérjük mind a két ügyben a további segítséget is, mert hiszen nagyon rászorulunk. Kérjük tehát az imádságot a Mária Rádió minden közreműködőért és az új igazgatójáért is. És ugyanakkor kérjük az anyagi segítséget is, mégpedig azért, mert különben képtelenek lennénk megszólalni. Igen, lehet, hogy itt beszélnénk, csak éppen nem lenne frekvencia, amin eljut ez a hallgatókhoz. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Akinek pedig hittani kérdése lenne, nem az előző, mert azt már elmagyaráztam, az a 061-374-09-04-es telefonszámon találhat el hozzám. Hát akkor folytassuk. Tehát az szűzanya egészen különleges kapcsolatban volt az Úristennel a kegyelem hiánytalansága alapján. Hát, és itt merül föl bennem az a kérdés, amire természetesen sehol nem fogok találni választ, de az oldalamat fúrja, hogy vajon milyen kapcsolata volt a szűzanyának ezzel a bűnös világgal, az emberekkel. Hogyan élhette meg ebben a bűnös világban, hogy ő kegyelemmel teljes? Vagy talán éppen azért nevelkedett a templomban, ahogyan a hagyomány, illetve a legenda tartja, hogy minél kevesebbet találkozhassék a bűnnel. Hát persze, hogy az Úr Jézus szavait nézzük, és viselkedését a templommal kapcsolatosan, azért ott is bőségesen előfordultak olyan látszólagos áldozatok, meg adásvétel a templom területén, ami bizony a bűnnek a következménye. Aztán az is érdekes lehetne, hogy mit szólt mindehez a gonosz lélek. Egyáltalán tudott-e a szűzanyáról, vagy inkább távol tartotta magát tőle. Hogy hozzá nem férkőzhetett, ez nyilvánvaló. Tehát a szűzanyának nem kellett a kísértővel megküzdenie, mert eleve olyan volt, hogy sérthetetlen. Vagy talán el volt rejtve előle egészen. Ahogyan Krisztus is csak a megszállottakban találkozott vele a megkísértése után. Hát mindenféleképpen ezek érdekes kérdések. Az ember törheti ugyan rajta a fejét, de hát a Szentírás ezekről nem ad nekünk felvilágosítást. Majd amikor oda kerülünk, akkor meg fogjuk kérdezni a szűzanyát, hogy hogyan is van ez fönn a mennyországban. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Atya, kérem, az én oldalmat is fordalja valami, amikor imádkozom a rózsafűzért, előfordul, hogy úgy mondom, hogy malasztal teljes, nem kegyelemmel teljes. Honnan van ez a malasztal teljes?
ősi, nagyon jól teszik egyébként imádkozni. Én a magam részéről be kell vallanom, hogy nem szeretem a kegyelemmel teljeset, mert olyan kecskebeszéd mekegünk, és a malaszt az pedig, hát benne van az Ó Magyar Mária síralomban. Mennyi milosztal teremtővé, illetve bocsánat, a halotti beszédben, mennyi milosztal teremtővé eleve mie ise működ Adamut. Tehát igen, ez egy ősi szó, persze nem magyar, hanem átvett, de hát hány szlávból átvett szavunk van. A igen, malaszt az az Isten kegyessége, jósága, irgalmassága irántunk. Úgyhogy én a magam részéről nem tudom, miért kellett ezt a gyönyörű szót kiírtani a magyar nyelvből, az egyházi nyelvből. Igen. Én szívesen használom.
Igen, én is, és akkor ugye, ha közösen imádkozunk, akkor mindig hát én vagyok.
Hát akkor kínos,
a...
igen. Igen. Na, igen. Minden de esetre ugyanúgy... nem kell szégyelni a malasztot, mert hiszen magyar szó, és én úgy gondolom, hogy ha egyszer annyi mindenben őrizzük a nyelvünket, akkor ebben ugyan miért ne tehetnénk ezt meg? Ezzel igen, nem igen, akarok sem lázítani, sem bújtogatni, de a magám véleményem az, hogy a malasznak helye van a liturgiában.
Igen, köszönöm szépen,
én is köszönöm szépen. Mindörökké, amen. Mária kegyelemmel való teljesség az alázattal való teljességet is jelenti. Ugye a Szent Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy az angyal köszöntése után zavarba jött az angyal szavait hallgatva. Tehát ez a kiemelő és magasztaló köszöntés, ez zavarba hozza a szűzanyát. Hát nyilván azt várta, hogyha jön valaki, akkor azt mondja, hogy Shalom. Egyben ez a zavarodottság igazolja azt is, amit majd aztán a végén válaszol a szűzanya az angyalnak, az Úr szolgálója vagyok. Tehát ez nem csak valamiféle kegyes válasz a szűzanya részéről, nem, ő valóban és teljes őszinteséggel az igazságot mondja, amikor azt mondja, hogy az Úr szolgálója. És mert szolgáló, ezért van meghökkenve, hogy ilyen megtiszteltetésben és ilyen rendkívüli köszöntésben van része. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus mindörök Krisztus! Jemben. Kedves Kirnerzó atya, szeretnék egy kérdést feltenni önnek, hogy nagyon sokszor találkozunk a Szentírásban az írástudókkal és a farizeusokkal. Mostan, tegnapi mai evangéliumban is. És azt szeretném megkérdezni, hogy ők, az írástudók, hol tanultak, honnan vették a tudományaikat, mert abban az időben általában az emberek, nem tudom, tanulatlanok voltak, az egyszerű emberek. És ők, ha nem, akkor honnan? Mikor, honnan tanulták az írástudományukat?
Igen, köszönöm szépen. Abban igen, az időben is voltak egyetemet végzettek, és általános iskolát végzettek. Általában a zsidók azért olvasni mindenképpen tudtak, mert hiszen jelentkezhettek a zsinagógában felolvasásra. És azt hiszem, hogy a zsidó felnőtti avatásnak is ez az egyik momentuma volt, hogy a fiú, amikor felnőtti avatták, akkor olvashatott a zsinagógában, és ezzel bemutatkozhatott. Tehát én feltételezem, hogy a különféle rabbiknál megtanulhattak olvasni, és ilyen módon gondolom, hogy írni is. Az írástudók azok, miután visszatértek a babiloni fogságból a zsidók, akkor kerültek igazán nagy hatalomra, mert ők értették a régi héber nyelvet. Megváltozott ugyanis közben arámmá a beszédük, tehát az arám nyelvet használták. Ilyen a Márk evangéliumban található az éli, éli, lamma sabachthani, eloi, eloi. Na, tehát van egy csöpnyi az új szövetségben ebből maradvány. Maga az Úr Jézus is arámul beszélt, nem héberül. Igen. Na most ezek el tudták olvasni, és tudták tanítani, tehát magát az eredeti szöveget, és igen, ilyen módon egyre nagyobb tekintélyük lett. Egyébként ők maguk is farizeusok, a farizeusok pedig vallási buzgók. Derék, kezdetben nagyon derék emberek, később aztán ez a buzgóság átment gőgösségbe, a nagy precizitás a vallásosságban végül is odáig fajult, hogy mindenki más lenéztek, gőg, és ugyanakkor magukat pedig már szinte szenté is avatták, mert hogy nekik joguk van bejutni az Isten országába, mert ők ilyenek, meg amolyanak, meg tizedet adnak még a köményből, meg a mentából is.
Igen.
Na, ez a kettő között a különbség. Tehát az írástudók az a farizeusoknak az elit része, akik végül is az ország lelki vezetőivé lettek.
Igen.
Köszönöm szépen a kérdést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen Dicsért hallgatom tessék a következő telefon. Tessék.
Dicsért tessék a Jézus mindörökké Krisztus.
Amen. Tessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Én valamikor nyelvész akartam lenni, de aztán bába lettem, így mindegy. És nem azt tessék szíves megmondani egy pillanat alatt, vagy egy perc alatt, hogy szó szerint, ha lefordítom a malasztot, az mit jelent?
Kegyelmet.
Akkor ugyanaz.
Ugyanaz, természetesen. Ugyanaz. Ugyanaz, csak én szerintem a malaszt szebb, mert ősibb.
Igen.
De egyébként semmi. Tehát egyébként miért a kegyelemről tudjuk, hogy mit jelent? Arról sem tudjuk igazán. Ez az Isten ajándéka, ennyit tudunk róla mondani. A mi voltát nem határozza meg. Az Isten különféle módon adhatja maga ajándékát.
Ilyen nemzetiségű szó ez a malaszt.
Mondom, hogy szláv. Szláv eredetű. Onnan vettük át. Okosak voltunk, hogy átvettük.
Na,
köszönöm szépen.
Köszönjük a Jézus.
Mindörökké amen. Tehát ő önmagáról, mármint a szűzanya, semmi különlegeset nem gondolt. Szavaiban és viselkedésében benne foglaltatik az, amit majd később a fia fog mondani az igazi szolgálatról. Amikor megteszitek, amit parancsolnak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak a kötelességünket teljesítettük. Na hát, a szűzanya ezt átérezte, ő semmi rendkívülit nem tesz, szolgál az Úristennek. Ő is úgy érezte, hogy nem érdemli ki ezeket a rendkívüli szavakat, és még csak Isten figyelmét sem. Majd ugye a Magnifikátban fogja azt mondani, hogy tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Tehát ez egy rendkívül dolog. Nem alázatoskodás a szűzanyánál, hanem nála igazi alázatról van szó, mert ő az igazságot mondja. Na hát, ez az alázatosság újabb kegyelmet kap, tanítja a Szentírás, Isten az alázatosnak kegyelmét adja, a kereinek ellenáll. Éppen ezért most történik az újabb kegyelem átadása, amikor az angyal azt mondja, hogy kegyelmet találtál Istennél. Ez a bejelentés megerősíti, hogy Szűz Máriából semmi kegyelem sem hiányzott, de most még kap hozzá. Ugyanakkor újabb kegyelemre lett ezáltal méltó. Talán nevezhetjük ezt a kegyelem tömegvonzásának is, ahol van, oda még adnak, hogy még több legyen, és még szentebb legyen. Ezt ugye az Úr Jézus is mondja, hogy akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. Hát Szűz Mária bővelkedett a kegyelemben. És ezáltal megvalósul, amit a Szent János evangéliumának a bevezetőjében olvasunk. Ott azt mondja az evangelista, mindnyájan az ő teljességéből merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Tehát mi magunk is ezt meg tudjuk tenni, ha van kegyelmünk, és nem rontjuk el, akkor újabb és újabb kegyelmekkel tökéletesedhetünk, szentülhetünk meg. Istennek ez az újabb ajándéka, ugye nem kétséges az, hogy Szűz Mária édesanyává lesz, mégpedig az Isten fiának édesanyja lesz. Az ő bűntelenségét és kegyelemmel való teljességét is igazolja. Mert hiszen hogyan is lehetne bármi köze a bűnnek, azzal a bűnnel annak, aki a szó szoros értelmében ilyen szerves kapcsolatba kerül Istennel. Vagyis tökéletesen helytálló, hogy az Anyaszentegyház az énekek énekének szavát magára, a boldogságos szűzanyára alkalmazza a liturgiában. Egészen szép vagy, kedvesem, és szeplő nincsen benned. Hát innen a szeplőtelen fogantatás dogmája. Ha most összevetjük a dogma két forrását, az elsőt, amit ígéretről szól, ellenségeskedés vetek közéd és az asszony közé, és ezt a másodikat, amit az büntelen Szűz Máriának Isten anyaságot ígér. Hát az első, ami szembe tűnik az embernek, hogy az Úristen milyen zseniális rendező. Éva szóba elegyedik a bukott angyallal, a sátánnal. Na, ennek az eredménye az ember romlása és az ember bukása. Szűz Mária szóba elegyedik Isten jó angyalával, és ebből fakad a mi fölemelkedésünk és a mi megváltásunk. Ha az ember ezeket az apró momentumokat így összeveti, akkor ráébred Isten csodálatos és titokzatos építkezésére, amivel a mi üdvösségünk megvalósulását megalapozza. Tehát az Úristen tényleg nem tétlenkedik, hanem ahogyan az Úr Jézus mondta, atyám szüntelenül munkálkodik. Az ember persze el van telve, meg el van foglalva az evilági dolgokkal, de ha egy kicsikét visszatekint, akkor már is felfedezheti, hogy a mindennapjaiban ott van az Úristen működése, ami szépen terelgeti az embert az üdvösség felé. Ez így van általában az emberiséggel, és remélhetőleg így van velünk is, ha egyszer jó akaratúak vagyunk. Nem véletlen volt a születésnél, hogy békesség a jó akaratú embereknek. Ez a békesség, megint csak a sálom, ugyanezt jelenti, hogy az Isten szeretete és az Isten jósága árad ránk. Tehát tessék szíves lenni ezt kihasználni, és valóban föl is fedezni Isten működését a mindennapjainkban, és ugyanakkor alkalmat adni erre a működésre. A sátánnal ellenséges asszony nyilván jó viszonyban volt a sátánnal, beszélő kapcsolatban volt vele. Az Isten jó angyalával való beszélő kapcsolat pedig lám a jót hozza, a kegyelmet. A kettőt egymás mellé helyezve fedezhetjük fel az oksági összefüggést. Tehát Szűz Mária szükségszerűen büntelen, Isten anyja, és éppen ezért joggal mondjuk őt a szeplőtelen fogantatás megajándékozottjának. Tessék parancsolni, hallgatom a hívást.
Dicsértessék,
mindenki a Jézus Krisztus.
Elnézését kérem.
Nincs miért.
Csodatevő vagy csodát kiesdő szűzanya. Szerintem az utóbbi a helyes, hiszen ma 17 esztendeje ért súlyos gázolásos balesetemből. Elsőnek a szűzanya mentett.
Hát nyilvánvaló, ha egyszer valaki szereti az égi édesanyját, akkor az mindent megtesz, mindent elkövet, hogy az embernek javát szolgálja, akár e világ életét, akár a más világ életét. Hát persze, édesanyaként gondoz bennünket a szűzanya. Hát azt, hogy most ő teszi a csodát, mindig Isten teszi, hát Isten a mindenható. Szűzanya egy csöppet sem mindenható, de a csodákai közben járó, és ezt megmutatja a kánai menyegző eseménye, nincs boruk. Nem az én dolgom, mondja a fia, de azért mégiscsak a saját dolgának minősíti azt. Miközben a szűzanya már azt mondja a szolgák, hogy tegyétek, amit mondani fog. Tehát nem kétséges, ő biztos abban, hogy itt Jézus Krisztus tenni fog, tessék azt készen állva várni, és meg lesz a csoda. Hát, hogy aztán csodát fog tenni, ezt nyilván nem tudta a szűzanya, de hogy megbízhat a fiában, az affelől nem volt kétsége. Hát így kell nekünk is tennünk.
A nagy évforduló miatt tettem ezt.
Jó, nagyon szépen köszönjük. Isten éltesse, és a szűzanya oltalmazza a továbbiakban is. Kérem szépen, jó Isten áldja. Köszönjük a telefont. No tehát, ezek után kijelenthetjük, hogy Dávid király szavai is, ami a Zsoltárban olvasható, méghozzá 41-es Zsoltárban, mint egy elővetítik a szeplőtelen fogantatás igazságát. Ezt olvassuk a Zsoltárban, 41. Zsoltárnak a 12. verse. Abból tudom majd meg, hogy bennem kedved leled, hogy ellenségem nem örvendezik fölöttem. Hát nyilván Dávidnak konkrét oka volt mindezt tenni, hiszen a Saul király üldözte őt, és imádsággal fordult az Úristenhez. Na de mennyivel tökéletesebben áll ez a szűzanyára? Abból tudja, hogy kedved, Isten kedvét elül benne, hogy az ellenség nem örvendezik. Tehát pontosan a szeplőtelen fogantatás ajándékából tudja meg, hogy az Istennek kedvet elül benne, és aztán jönnek a további ajándékok. A beteljesedés ismeretében pedig megértjük az énekek énekének szavát, annak igazi belső jelentését is, ahol az előbb már ugyan idéztem egy részt, de most egy másikat. Amilyen a lilium a tövisek között, olyan a kedvesem a leányok között. Tehát ez egy nagy dicséret, és az egyház a szűzanyára értelmezi. Nyilván az énekek éneke magyarázásánál különféle szempontokat vehetünk sorra. Lehet, hogy magára az egyházra én értjük, ő az a bizonyos menyasszony, tökéletesen helytálló, de én értékelhetjük úgy is, hogy ez a szűzanyára vonatkozik. Na most ezt a most hallott részletet, egyetlen sort értékelhetjük úgy is, hogy a tövist, bogáncsot termő föld bűnös világában kivirágzik a tiszta és hófehér lilium, vagyis a szűzanya az Isten adományából. Olyan magyarázatot is olvastam erre a sorra, amelyik azt mondja, hogy a tövisek mintegy megvédik a liliumot minden sérelemtől, hogy az hófehéren ragyoghasson. Kérem szépen, lehet választani a két magyarázat között. A liturgia teljes joggal értelmezi a szűzanyára Sirák fia könyvének a szavát. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Mindezeket megkoronázza a jelenések könyvének látomása. Az égen nagy jel tűnt föl egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból való korona. Na, akkor majd legközelebb a hagyománnyal folytatjuk. Befejezésül megint Sík Sándor himnuszok könyvéből szeretnék egy szépséges Szűz Mária himnuszt felolvasni. Fortunatus, Venantius Fortunatus volt a szerzője, és ezzel fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ki tenger, föld és csillagok áld és imád és prédikál, a hármas mindenség ura Mária rejtekébe száll. Kinek nap, hold és mindenek szolgálnak ezredek során, kegyelemtől eláradott szíve alatt hordja a lány. Ó, boldog égi híradás, kinek ama nagy alkotó méhébe vonja meg magát, a mindenséget átfogó. Ó, boldog égi hivatás, a Szentlélek mivel csodát, hogy akiért a nemzetek sóhajtanak, szívébe szállt. Dicsőség te neked, Urunk, kinek a szűz szülőanyád, Atya, s kegyes lélek neked, most és örök időkön át. Amen. Az Atya, a Fiú is a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.